Amikor ez az adás megjelenik, épp 20 éve annak, hogy Magyarország 9 másik tagállammal egyetemben csatlakozott az Európai Unióhoz. Hiába azonban az EU-tagság csaknem egyhangú támogatottsága, az évforduló pont annak a kampánynak a közepére esik, amelynek a szinte biztos győztese euroszkeptikusabb, mint valaha. Mit adtak nekünk a brüsszeliek? Pontosabban, hol lennénk most nélkülük, és hogyan telt az elmúlt 2 évtized velük? Erről beszélgetünk ma Medve Bálint Gergővel, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével és az évfordulóra megjelent 20 év Európában című tanulmánykötet társszerkesztőjével, valamint Gyükeri Mercedessel, a hvg.hu gazdaság rovatának vezetőjével. Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Gergő, Merci, köszöntelek benneteket a stúdióban. Az adás megjelenésének a napján, ahogy a bevezetőben is említettem, éppen 20 éve annak, hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Kezdésként ti hogyan emlékeztek vissza a 2004. május 1-jére? Mi jellemezte akkor a közhangulatot, és mi a politikai hangulatot?
Ugye akkor én még egyetemista voltam, és emlékszem arra, hogy eléggé felfokozott várakozás előzte meg azt, hogy csatlakozunk az Európai Unióhoz, és innentől kezdve szabad lesz az országok közötti közlekedés, megnyílnak a határok, és tág lehetőségek várnak. És szerintem ez a bizonyos felfokozott várakozás, ez jellemezte a közhangulatot akkor. Az egész Európai Uniós tagság, illetve az ahhoz kapcsolódó kampány, az arról szólt, hogy visszatérünk Európába, ahol mindig is a helyünk volt. Ugye az euróatlanti integráció volt akkoriban a 90-es években a legfontosabb külpolitikai célkitűzés, és hogy akkor így 2004. május 1-én lezárul egy korszak, hogy a rendszerváltás tulajdonképpen révbe ér az ország. A közhangulat az alapvetően a felfokozott várakozások azt jelentette, hogy az EU-tagságtól az emberek azt várták, hogy innentől kezdve hatalmas gazdasági fellendülés fog bekövetkezni, az életszínvonal látványosan javulni fog, és gyakorlatilag minden jobb lesz.
Én egy picit előbb voltam egyetemista, én a bokros csomag idején voltam egyetemista, úgyhogy abszolút meg tudom azt erősíteni, hogy a rendszerváltás után mennyire nehéz helyzet volt az, amiből a kilábalást remélték az emberek az EU-tagságtól, és valóban megvolt ez, hogy a helyére érkezett az ország, vagy érkezni fog, ugye ez mindig egy ilyen jövőidő volt, de hogy akkor talán az egy olyan pillanat volt, ami egy picit jelen időbe tette ezt az egész történetet. Ami nagyon érdekes volt, én akkor már újságíró voltam, és kimondottan az EU-val foglalkoztam, és hogy nagyon el tudtunk merülni a részletekben. Tehát egy csomó olyan dolog volt, ugye ennek a klasszikusa volt az, hogy lesz-e mákos guba, betiltják-e a disznóvágást, és hogy...
Nyithatunk-e cukrászdát Bécsben.
Igen, tehát hogy nagyon fura kép élt az emberekben, hogy miközben arról volt szó, hogy mi akkor most Európa részei leszünk. Csomó olyan dologban vesztünk el, amikről aztán később kiderült, hogy teljesen marginálisak, és egészen más problémák jöttek elő a csatlakozás után.
Ugye arról, hogy ez a révbeérés mennyire sikerült, erről szól a kötet, amit együtt szerkesztettetek Bíró Nagy Andrással, ez a 20 év Európában című tanulmánykötet, és ebben 3 szakaszra bontottátok az Európai Uniós tagságot, egyfelől 2004-2010 közötti időszakra, másfelől 2010 és 2020 közöttire, és az azóta eltelt időre. Úgyhogy a következő részben bontsuk le ezt a 3 szakaszt 3 része, és vizsgáljuk meg őket egyesével. Mennyire sikerült az első 6 évben ezt a elérkezik a Kánaán érzetet, amiről most beszéltetek, megvalósítani. És mit mondanátok, hogy mikortól vált Magyarország úgymond működő tagjává az Európai Uniónak, mikorra ért el egy olyan pontra, hogy nem befelé megyünk, hanem itt vagyunk?
A kérdés második felére rögtön először erre válaszolnék. Ugye a 2004-es csatlakozás, habár részben politikai döntés volt az, hogy ezt a 10 tagállamot, illetve ezt a 10 tagjelöltet fölveszik az Európai Unióba, azért végső soron a csatlakozási kritériumrendszert azok teljesítették, tehát egy működő piacgazdaságokról volt szó, demokratikus jogállamokról, és átvették az uniós joganyagot, amit ugye a csatlakozási tárgyalások során letárgyaltak, és ugye kötelezően át kellett ültetni. És volt még egy nagyon fontos szempont az, hogy ezek a piacgazdaságok képesek legyenek az uniós versenyben helytállni, tehát hogy túléljék a közös piacot, az egységes belső piacot. És végül is mindegyik ennek a szempontrendszernek megfelelt, illetve azóta is megfelelt, tehát ilyen értelemben az ország az készen állt az uniós csatlakozásra. Viszont az, hogy ebből mi sült ki, illetve hogy hogyan tudtunk a lehetőségekkel élni, az egy másik kérdés. Ugye ezt a három szakaszt, ezt azért próbáljuk így szakaszolni az uniós tagságunknak a történetét, mert nagyon eltérő három időszak. Ugye az első ugye 2004-től, de igazából 2002-től 2010-ig a szociálliberális kormánynak az időszaka, 2010-től ugye Orbán kormány, és a 2020 az azért egy vízválasztó, mert a Covid-válság egy csomó mindent az uniós keretrendszerben, szabályozói keretrendszerben egy csomó mindent megváltoztatott, ami aztán a gazdaságra is jelentős hatással bírt. Szóval kezdjük az első szakaszt. Ugye lehet, hogy egy kicsit túlzás a csodavárás, amit a csatlakozástól reméltünk, de a felfokozott várakozások azok mindenképpen valósak voltak, és ehhez képest ugye lényegében nagyon hamar, két éven belül kiderült, hogy az országnak a költségvetési egyensúlya az megbomlott. Két évre rá, illetve pontosabban négy évre rá jött a nagy pénzügyi világválság, illetve gazdasági válság, és ugye az látható, hogy a magyar gazdaságnak a teljesítménye már ebben az időszakban is elmaradt a régiós versenytársaktól. Tehát míg a régiós versenytársak ilyen 6-7%-os növekedést produkáltak, addig a magyar gazdaság ilyen 3-4%-os éves átlagokat hozott, egészen a 2008-9-es válságig, amikor ugye mindegyik kelet-közép-európai állam elég súlyos sebeket szenvedett.
Ha egy országot kellene kiemelned, ahol nagyon-nagyon jól sikerült az integrációs folyamatnak ez az első szakasza, akkor melyik lenne az?
A balti államokat mondanám. Őket szokták felhozni példának, hogy nagyon látványos és gyors fejlődésen mentek keresztül, de azért azt is látni kell, hogy ennek nagyon komoly ára van. Ugye a balti gazdaságok, és akkor tehetünk esetleg egy ilyen kitérőt, ugye a balti gazdaságok azok úgynevezett fogyasztásvezérelt piacgazdaságok, ahol a 90-es években és a 2000-es évek elején szinte teljesen leépült az ipar. Ennek az az oka, hogy igyekeztek az Oroszországgal való gazdasági köteléket minél radikálisabban és minél gyorsabban elvágni, és ugye az ottani ipar az elsősorban az orosz nyersanyagokra és forrásokra épült. Úgyhogy ők egyértelműen a szolgáltató szektorra, pénzügyi rendszerre és ebbe a szektorokba, ezekbe az ágazatokba érkező külföldi beruházókra támaszkodva építették ki a piacgazdaságukat, ami nagyon eltérő egyébként a visegrádi modelltől. Na most ez nagyon szépen és viszonylag gyorsan látványos eredményeket hozott már, ami a GDP számokat illeti, vagy a GDP növekedést illeti, de ugyanakkor az ipar leépítésével párhuzamosan leépült az ottani jóléti rendszer is, és ha megnézzük a népességnek az alakulását, akkor ilyen majdnem 20%-os népességcsökkenés következett be lényegében 2004-től napjainkig, tehát egy óriási kivándorlás történt a balti államokból. És ez az éremnek a másik fele, tehát hogy szépen fejlődtek, fogyasztásvezérelt, tehát a belső fogyasztásra alapuló gazdasági növekedés, de ugyanakkor meg súlyos szociális károkat szenvedtek el.
Én ehhez a kivándorláshoz azért annyit hozzátennék, igen, hogy ugye ez az EU felé irányú kivándorlás, igen, volt, tehát hogy itt is nyilván ez a társadalom hogyan éli meg az EU tagságot. Nálunk ez a kivándorlási folyamat ez jóval később indult el. Én egy másik összehasonlítást szeretnék tőled kérni, ugye Lengyelországét. A könyvben is szó esik arról, hogy az a versenyképesség, amit említettél az előbb, mint úgymond negyedik kategória, tehát hogy mennyire tudja állni a versenyt, adott esetben itt mondjuk a magyar gazdaság az EU-n belül. Ugye azt láttuk, és talán azóta is azt látjuk, hogy a lengyel gazdaság az valahogy ezt a dolgot sokkal jobban vette. És nem is csak arra gondolok, hogy ugye a 2008-as válság után híres példa az, hogy a lengyel gazdaság volt az egyetlen, amelyik nem süllyedt recesszióba, de említhetjük például azt is, hogy a mezőgazdaság, ahol a magyar mezőgazdaság a mai napig szenved, a lengyelek azok sokkal, sokkal jobban tudtak egy innovatív, versenyképes gazdaságot kialakítani. Mi lehetett az eltérés a magyar és a lengyel út között?
Igen, hogy ezt számokkal is megvilágítsam, hogy egy Németországot vehetjük egy abszolút referenciapontnak, ami a fejlett, legfejlettebb Európai Uniós tagállamok csoportját illeti, és a lengyel egyfőre jutó GDP vásárlóerő paritáson számolva 2004-ben a német szintnek a 42%-a volt. Ma ez az érték, illetve a napjainkban ez 68% közelíti a 70-et. Magyarország ehhez képest 2004-ben 51%-át érte el az egyfőre jutó GDP-ben a német szintnek, és hangsúlyozom vásárlóerő paritáson, tehát ugye az árszint is figyelembe véve, és napjainkban pedig 65% ez a szint. Tehát a lengyelek sokkal alacsonyabb szintről megelőztek minket, hogyha ezt ilyen régiós versenyként fogjuk fel. Az egyik úgymond titok az az, hogy ők a 90-es évek közepétől kezdve úgymond ilyen developmentalista, vagy ilyen aktív államot építettek ki. Egész pontosan ez azt jelenti, hogy kiépítettek-e az uniós előcsatlakozási alapok segítségével is, meg a későbbi uniós támogatások segítségével is egy olyan állami intézményrendszert, ami képes volt a lengyel kis- és középvállalatoknak hathatós támogatást adni, nem csak pénzbeli, hanem kapacitásbeli támogatást is, tehát segítették őket abban, hogy hogyan tudjanak akár uniós pályázatokra pályázatot írni, hogyan legyenek versenyképesek, tehát ilyen lényegében know-how és intézményépítés zajlott, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ebben az értelemben például a Donald Tusk-féle kormányzat, a 2007 és 2015 közötti Donald Tusk-féle kormányzat és a Kaczynski-féle kormányzat az nagyon sok hasonlóságot mutat. Tehát ők igyekeztek a hazai vállalkozásokat fejleszteni, erősíteni az uniós versenyben, hogy megállják a helyüket, és egy olyan intézményrendszert építettek ki, és olyan bürokráciát, ami sokkal kevésbé van kitéve a politikai szélirányváltozásnak, mint mondjuk Magyarországon.
De ugye pénz az hozzánk is jött.
Igen, pénz az jött hozzánk is. Egyébként azt fontos elmondani, hogy az abszolút összegeket tekintve a lengyelek a legnagyobb kedvezményezettek, tehát például az előző uniós költségvetési ciklusban, vagy programozási időszakban minden ötödik euró, ami kohéziós politikából szétosztásra került, az Lengyelországba ment.
Jó, de közben meg az egyfőre jutó támogatásnál...
Abban kevesebb, abban meg mi vagyunk előrébb, igen.
Akkor térjünk vissza Magyarországra és erre a szakaszolásra, és van egy politikailag induló kérdésem, de gazdasági véget fog érni. Mégpedig ugye ezt az időszakot alapvetően politikai szempontból azt jellemezte, hogy ez volt az időszak, amikor Orbán Viktor csak a jó részét akarta megtartani az Európai Uniós tagságnak, és a jó rész alatt azt a politikai önérdeket értem. És azt láttuk, hogy ezzel szemben ott volt egy Európai Unió, amelynek az immunrendszere nem volt felkészülve egy ilyen belső bomlasztásra. Hogyha nagyon cinikusan próbáljuk megközelíteni ezt, az egész kérdéskört, megállja a helyét az állítás, hogy ebben az időben akár a magyar emberek jól járhattak ezzel a dologgal, hiszen csak olyan dolgok valósultak meg, ami Orbán Viktor gazdaságpolitikájába beilleszkedett, és amelynek alapvetően az adta a motorját, hogy az átlag embernek a hétköznapi megélhetése az valamelyes jobb legyen, mint korábban volt.
Ez a kérdés tulajdonképpen magában foglalja azt is, hogy miért történt egy ilyen nagyon éles váltás a 2010-es kormányváltás kapcsán, vagy kormányváltás után az Európai Unióhoz való hozzáállással. Ugye a korábbi szociálliberális kormánynak is voltak nézetértélései. Ne felejtsük el, hogy 2004-es csatlakozás után gyakorlatilag rögtön Magyarország a túlzott deficit eljárás alá került, és ebben 11 éven keresztül bele tartozott, vagyis hogy nem volt képes a költségvetési hiányt az elvárt szint alá csökkenteni. És a szociálliberális kormánynak is voltak nézetértélései az Európai Unióval ilyen téren, viszont nem volt egyáltalán ilyen nagyon késhegyre menő vita. És hogy mi történt? Ugye szerintem egy nagyon fontos kulcspillanat volt a 2010 júniusa, amikor ugye a magyar gazdaság, a devizahiteles válság, a lényegében teljesen elapadó külföldi működőtőke beruházások, külföldi hitelek is elapadtak, tehát ezért kellett korábban az IMF-hez és az EU-hoz egy ilyen készenléti megállapodásért folyamodni. Az Orbán kormánynak az volt az elképzelése, hogy a ilyen körülmények között a költségvetési hiányt azt nem fogja leszorítani, hanem tartja azon a 6-7%-os szinten, amivel a gazdaságnak a serkentését próbálták, tehát lényegében a túlköltekezést próbálták továbbvinni. És 2010 júniusában Orbán az Európai Bizottságnak az akkori elnökével, José Manuel Barrosóval egy megbeszélést folytatott, és a Barroso egyértelművé tette, hogy erről szó se lehet. Makropénzügyeket rendbe kell tenni, a költségvetési hiányt le kell szorítani, és ez volt az a váltás, amitől kezdve egyrészt megfogalmazódott az a szuverenitási paradigma, ami akkor még nem ilyen élesen, de egyre fokozottan az idők során kialakult, és egy nagyon fontos felismerésre jutott az Orbán kormány, mégpedig az, hogyha az Európai Uniónak a gazdasági játékszabályait betartják, vagyis kikerül az ország a túlzott deficit eljárás alól, így az uniós támogatásoknak a megvonása sem várható. És ugye az IMF EU készenléti hitelmegállapodást is, illetve magát a hiteleket is hamar visszafizetik, akkor megnő a mozgástér. Elsősorban a belpolitikai mozgástér fog megnőni, ugyanis nem lesz az EU-nak olyan eszköz a kezében, amivel szankcionálhatná, amivel terelgethetné a magyar gazdaságpolitikát. És ez volt az a felismerés, ami oda vezetett, hogy a 2010-től lényegében a Covid-válságig a magyar költségvetés egészen szuper számokat produkált, tehát le volt a hiány 3% alá szorítva, az államadósság ugye szintén 70% környékére csökkent a korábbi 80-85%-ról, ami egyébként nem egy rettenetesen magas érték, hogyha mondjuk megnézzük Olaszországot, vagy Görögországot, vagy a déli államokat. De a lényeg az, és igazából ezt akartam mondani, hogy ez a játék működött egészen a Covid-válságig, hogy az uniós gazdasági játékszabályokat maximálisan teljesítjük, úgy, hogy a belpolitikai mozgástér nőjön.
Jó, hogy említetted a déli államokat, hiszen ugye 2010-ben nem csak Magyarországon volt válság és egy korszakváltás a kormányváltással, hanem ugye az Európai Unióban is a 2008-as pénzügyi válság nyomán érlelődött egy nagyon nagy válság. Ráadásul euróvezeti országokban, ugye a görögöknél volt egy szuverén adósságválság, ami aztán évekig eltartott, és majdnem magával sodorta az eurót is. Az olaszoknál, ahogy említetted, a magas államadósság, és akkor említhetjük még a spanyolokat és a portugálokat is. Tehát, hogy ebben a helyzetben nyilván Magyarországgal szemben sem lehetett engedékeny az Európai Bizottság. Hogyan változtatta meg akár a Magyarországgal szembeni politikát, akár az Európai Uniót magát ez a válság?
Az Európai Bizottságnak példát kellett statuálni, és a példát statuálás azt úgy értem, hogy nem engedhette meg azt, hogy bármelyik tagállam az úgymond eltévejedjen, és az akkori felfogás szerinti komoly fiskális szigor és megszorítások azok ne menjenek végbe azokban az tagállamokban, amelyekben elvileg erre szükség lett volna. Az a nagyon érdekes, és mindjárt visszatérek a déliekre és az euróra, az a nagyon érdekes, hogy ugye a 2008-10-es válságkezelés az homlok egyenest más, mint a Covid-válság és a rá következő válságmenedzselés. Tehát egyáltalán nincs szó arról most, illetve most kezd ismét a fiskális szigor megjelenni, de hogy 2020-tól a Covid válság kitörésétől kezdve ugye az Európai Unió, pontosabban az Európai Bizottság felismerte, hogy nincsenek meg az eszközei ahhoz, hogy a válságkezelést azt hatékonyan megoldja, és ezért tulajdonképpen a tagállamoknak delegálta ezt a kérdést, és teljesen elengedte a költségvetési hiányokat is, tehát nyugodtan lehetett túlköltekezni, nyugodtan lehetett hitelt fölvenni, az állami támogatási szabályozásokat is teljes egészében fellazította. Tulajdonképpen lehet, hogy nagyon durván hangzik, de tulajdonképpen az történt, hogy a 2020-as Covid-válsággal kezdődően a mai napig az egységes belső piac szabályrendszere az lényegében megszűnt, feltöredezett. és most kezd visszatérni a normalitásba az eddigiekhez képest. De visszatérek az euróra, mert hogy ez nagyon fontos az Orbán kormány gazdaságpolitikája szempontjából. Ugye 2004-ben, amikor a közép-európai és kelet-európai országok csatlakoztak az EU-hoz, akkor a csatlakozási szerződésben kötelezettséget vállaltak arra, hogy be fogják vezetni az eurót, csatlakozni fognak az euróövezethez. Igen, ám, de ugye nincsen céldátum egyik ország esetében sem, tehát ezt akár a végtelenségig is lehet húzni a jelenlegi állapotok alapján. És az első szakaszban, ugye 2004-től 10-ig mindig megjelent egy-egy céldátum, hogy 1-2-3-4 év múlva a Maastrichti kritériumokat, tehát az euróvezeti csatlakozási kritériumokat teljesíteni fogjuk, és akkor bevezetjük az eurót. 2010 ebből a szempontból is fordulópont, mert az Orbán kormány felismerte azt, hogy az euró bevezetésével ugye egyrészt a monetáris politikai eszköztár, a saját önálló monetáris politikai eszköztár elveszne, másrészt azt is felismerte, hogy nagyon komoly költségvetési korlátok közé kerülne, hiszen ha bár nincsenek harmonizálva a fiskális politikák az Európai Unióban, de azért az euróövezeti államok nagyon szűk korlátok közé vannak szorítva ilyen értelemben. És az, hogy a költségvetési mozgástér meglegyen, monetáris politikai mozgástér meglegyen, ahhoz elengedhetetlen az, hogy az euróövezeti csatlakozása nagyon távoli, beláthatatlan jövőbe kerüljön. És tulajdonképpen a magyar piacgazdasági rendszernek, erre az export vezérelt piacgazdasági rendszernek a versenyképességének az egyik részét az adja, hogy a jegybank folyamatosan az árfolyam politikán keresztül ugye leértékeli a forintot, és ezáltal az export versenyképességet valamilyen módon igyekszik fenntartani. Az más kérdés, hogy ez nem biztos, hogy hosszú távon egy üdvözítő és jó stratégia.
Hát ahogy láttuk ugye az energiaválságnál, amikor így hirtelen van. Importra szorult az ország, és gyenge volt a forint.
És az infláció ugye ennek következtében szépen elszabadult.
Viszont azért a politikai és gazdasági szuverenitási harc, ennek igazából az elmúlt 5-10 évben volt Magyarország nagyon fontos szereplője, de a legfontosabb pillanata talán az elmúlt 20 évben az mégiscsak Nagy-Britannia kilépése volt az Európai Unióból. És miközben azt láttuk, hogy különböző dolgokban egyre megosztottabb lett az Unió, ahogy haladtunk előre, a Brexitnél pont sikerült egy nagyon erős gazdasági tömként és politikai tömként is viselkednie. Valójában hogy jött ki? Tényleg olyan jól jött ki az Európai Unió ebből a szakításból, mint ahogy azt láttatni szerette volna ezzel az egységgel? Illetve szerinted mennyire állja meg a helyét az állítás, hogy a Brexit az egy olyan precedens teremtett, amely után tagállamok nem akarnak kilépni az Unióból?
Ugye azt látni kell, hogy az Egyesült Királyság az mindig egy eléggé euroszkeptikus álláspontot foglalt el, és jóval kevésbé tagozódott be az Európai Uniós szakpolitikákba, intézményrendszerben nyilván igen, de hogy ilyen félszívvel vettek részt egy csomó kezdeményezésben. Például a Schengeni övezetből is ugye kimaradtak, ugye az eurót sem vezették be. Erre nyilván nagyon sokféle okuk volt, de azt látni kell, hogy az Egyesült Királyságnak a gazdasága az nem olyan mértékben integrálódott az európai piacba, mint mondjuk a közép-európai tagállamoké. Hát elég csak Magyarország példáját, a kötetben is ezt említjük, hogy 80% a Magyarország külkereskedelmének 80% Európai Uniós tagállamokkal bonyolódik. Az importnak a 70% az Európai Unióból származik. Ez egy elképesztő mértékű beágyazódás a közös piacba, az egységes belső piacba. Ilyen mértékű beágyazódás az nem jellemezte az Egyesült Királyságot. Ugye holland-brit viszonylatban szokták mondani azt, hogy elég nagy volt a kitettség kölcsönösen, és egyébként éppen két nappal ezelőtt beszélgettem kollégákkal, akik az Egyesült Királyságban élnek és dolgoznak, és hogy nem beszélnek róla, mert hogy próbálják a szőnyeg alá söpörni, de hogy igazából nem jöttek ki ebből jól. Egy csomó olyan problémával kell szembesüljenek, amelyeket nem láttak, vagy nem akartak látni előre. Annak ellenére, hogy azért a brit gazdaság az egy fogyasztásvezérelt gazdaság, ugye az import és a beszerzési források azok nyilván megmaradtak, egy nagyon jelentős pénzügyi központ, ebben az értelemben nagyon nagy átrendeződés azért nem történt, tehát az a várakozás, hogy hogy a London, mint pénzügyi központ szerepe az megszűnik, vagy ha nem is megszűnik, de nagyon jelentősen csökkenni fog, az nem történt meg. De hogy nem szívesen gondolnak erre, és valahogy így lesöprik a témát. Tehát a munkáspárt is, meg ugye a konzervatívok is, akik az egész Brexit népszavazást kezdeményezték annak idején. De hogy mit akarok ezzel mondani, az hogy a Brexit tanulsága legalábbis a mostani tudásunk szerint az, amit egyébként még akkor 2016 táján is emlegettek sokan, hogy az esetleges brit kiválással erősödni fog az Európai Unió. Abban az értelemben igen, hogy ilyen forgatókönyvek most kevésbé merülnek föl. Erre a Covid-válság is azért nagyon sokat rásegített, hiszen az Európai Unió, mint egy közösség, akár a vakcinabeszerzéseket nézzük, akár a helyreállítási alapot, nagyon komoly erőforrásokat tudott mozgósítani ahhoz, hogy az európai gazdaságok képesek legyenek feltápászkodni ebből a sokból, amit a Covid okozott. Ebből kimaradni, főleg egy ilyen kis nyitott gazdaságnak, mint Magyarország, nagyon komoly érvágás lenne, és akkor keveset mondtam igazából.
Mielőtt nagyon belelkesednénk, és nagyon azt mondanánk, hogy mennyire jó egység az Európai Unió, én felidéznék egy másik történetet a 2010-es évekből, ami viszont azt mutatta, hogy mennyire nem tud egység lenni. Ez ugye a menekültválság, és annak az azóta húzódó kezelése. Most van 2024, igazából most született meg valamiféle szabályozás a bevándorlás kezelésére, de a 2015-ös év az nagyon komoly sok volt mindenki számára. Hogyan értékelted akkor a helyzetet, és hogy látod, hogy mennyire volt Orbán Viktornak a égkötő szerepe fontos abban, hogy azóta se sikerült, vagy most arra sikerült valamiféle megoldást találni?
Egy kicsit távolabbról indítanék. A menekült válság az egy tünete annak a számos jelenségnek, amely kihívásnak, ami globálisan érinti az egész emberiséget. Ugye a klímaváltozás, az energiaválság, a zöld átállásnak a szükségessége. Ugye ezekhez kapcsolódik a migráció, illetve a menekültválság, ugyanúgy a mesterséges intelligenciának az egyre kiterjedtebb használata, robotizáció, automatizáció, ezekre mind-mind valamilyen választ kell adni, és nem csak Európai Uniós, hanem tagállami szinten is. A menekültválságnak a sokja, az illetően abból is adódott, hogy váratlanul jött, ugye ettől is sok, viszont a magyar kormánynak, és ezt a szerkesztőtársam eléggé jól már többféle publikációban is és elemzésben nagyon jól elemezte, hogy tulajdonképpen egy politikai lottó ötös volt, és most itt a Bíró Nagy Andrást idézem abból a szempontból, hogy az egyébként migrációval, menekültekkel nem nagyon találkozó magyar társadalomban olyan érzelmeket szítson, legalábbis az erre fogékony részében, amelyiket szavazatokra tudott váltani. Ez nem egy egyedi jelenség, mert hogy ebben az értelemben, ebben a tekintetben a visegrádi országok és tulajdonképpen a teljes közép- és kelet-európai tömb úgymond egy eléggé egységes álláspontot foglalt el. Mondván, hogy nem ők a célországok, viszont a probléma, a migráció problémája az elsősorban a nyugat-európai országokat érinti történeti okokból. Ugye ők voltak gyarmattartók, és ők ugye a fejlettebbek is, és a jóléti rendszerük is ugye egy szélesebb alapokon nyugszik. De ezek mind csak igazából ilyen mellékes érvelés. A legfontosabb politikai üzenet az a szuverenitási vagy szuverenista álláspontra felfűzhető volt, hogy nem akarunk migránsokat. Ami egyébként egy nagyon, nagyon, hát igazából ironikus az egész helyzet, mert hogyha megnézzük azt, hogy a Magyarországnak, a magyar piacgazdaságnak a versenyképességre az mire volt, mire alapozódott a legutóbbi időkig, az egyrészt az olcsó szakképzett munkaerő, másrészt pedig az olcsó energia, ugye a járműgyártó cégek, az autóipari beruházók, azok elég komoly mennyiségű energiát használnak föl. Mind a kettő adott volt, olcsó szakképzett munkaerő, olcsó energia. az olcsó szakképzett munkaerő az Európai Uniós csatlakozásra, és különösen 2008-as válságot követően egyre kevésbé jellemző, nem csak Magyarországot, hanem a térséget is, nagyon sokan kivándoroltak külföldre, ugye nyugat-európai országokba, és hát volt egy ilyen reálbér növekedés is értelemszerűen, az olcsó energia korszakának is vége, és hát hogyan lehet fenntartani azt a piacgazdasági modellt, ami a viszonylag alacsony hozzáadott értéket képviselő feldolgozóipari, de különösen járműipari vázokra alapul. Hát kénytelenek vagyunk, vagy kénytelen az ország külföldi munkaerőt toborozni. Tehát ez egy nagyon... Az EU-n kívülről természetesen, igen, ezt fontos hozzátenni az EU-n kívülről, tehát migráció nélkül, külföldi bevándorlók, illetve külföldi munkaerő nélkül, inkább így mondom, hogy külföldi munkaerő nélkül nem fenntartható ez a piacgazdasági modell, ami éles ellentétben áll azokkal a politikai üzenetekkel, amiket az Orbán kormány képvisel, és ezt a kettősséget, ezt elég nehéz lehet hosszú távon kezelni.
Még egy dologra egy picit szeretnék visszautolni. A könyvben többször előjön az a gondolat, hogy az a perifériális, félperifériális helyzet, amit elfoglaltunk 2004-ben, az ez a rendszer, tehát például, amit említesz, hogy az olcsó munkaerőről és az olcsó energiára alapul a magyar fejlődés, úgymond, például emiatt, tehát hogy konzerválódik az a fajta perifériális helyzete ezeknek a gazdaságoknak. Ebből van kitörési lehetőség ebben a felállásban, vagy bármilyen felállásban?
Ez egy nagyon jó kérdés. Megint egy kicsit visszamennék a 90-es évekre. Ugye azt fontos hangsúlyozni, hogy a térségnek a piacgazdasági modellje a külföldön működő tőkeberuházásokra épül, ugye különösen a visegrádi országoké, a baltiaknál is szintén külföldi működő tőkére, de ugye a szolgáltató szektorban. 1990-ben, vagy a rendszerváltáskor nulla darab külföldi befektető volt ezekben az országokban, vagy elenyésző mennyiségű. Gyakorlatilag 10 éve alatt, tehát a 2004-es csatlakozás előtt is már oly mértékben nemzetközi esettek ezek a gazdaságok, hogy jóval nagyobb lett a külföldi tőkének a GDP-hez viszonyított aránya, mint bármelyik nyugat-európai országban. Tehát egy elképesztően gyors, ilyen hiperintegráció történt a nemzetközi piacokba, és ennek a modellnek a kiépítését egyrészt az Európai Unió aktívan serkentette, ugye igyekezett a nyugat-európai beruházóknak, nyugat-európai cégeknek a piaci lehetőségeket nyitni, serkentette a privatizációt, külföldi tőkebeáramlást. Másfelől viszont megindult egy beruházási verseny a térség országai között, ami mind a mai napig tart. És 2004-es csatlakozással, az uniós tagsággal ugye el kellett fogadni egy uniós szabályrendszert, vagy keretrendszert, többek között az állami támogatásokra vonatkozóan is. Ugye állami támogatás, és mindjárt látni fogjátok, hogy ez miért nagyon fontos, és miért nagyon fontos a magyar piacgazdaság fejlődése szempontjából, és a félperifériás, mondjuk félperiférián való megrekedés szempontjából. Tehát állami támogatás nyújtása az egységes belső piacon elvileg tilos, mert ugye az a versenyt rontja. Viszont vannak olyan esetek, amikor lehetséges, és az Európai Uniós versenyjog kompatibilisnek gondolja az állami támogatás nyújtását a közös piaccal. Az egyik ilyen, több ilyen eset van, ugye kis és középvállalkozásoknak kutatásfejlesztésre lehet állami támogatást nyújtani, ami nagyon fontos, és a térségben igazán kiemelt szerepet kap, a regionális fejlesztési támogatások. Miért? Mert az egész térség, az egész közép-európai térség az Európai Uniós átlaghoz képest jóval kevésbé fejlett, és ezért ugye felzárkóztatásra szorul, és így lehetséges regionális fejlesztési céllal állami támogatást nyújtani beruházóknak. És ez az, amit a lényegében az összes közép-európai ország igyekszik maximálisan kihasználni, de különösen Magyarország. Már 2004 óta, előtte is, de 2004 óta is a beruházás ösztönzés az elsősorban arra alapult, hogy a nagy külföldi beruházókat jelentős állami támogatással, regionális fejlesztési céllal igyekeztek az országba invitálni. Egy óriási különbség az az, hogy Magyarországon a regionális fejlesztési célú állami támogatások, amelyek külföldi cégeknek juttatnak, azok szinte kizárólag alacsony hozzáadott értéket képviselő cégeket hoznak helyzetbe. Tehát a járműipari gyártást, összeszerelést, újabban ugye az akkumulátorgyártás, és ehhez képest mondjuk például Lengyelországban Donald Tuskéktól kezdődően, de az előző Morawiecki vagy Kaczyński féle kormány is, ezen túlmenően, tehát olyan feldolgozóipari beruházásokat igyekezett támogatni, amelyek magas hozzáadott értéket képviselnek, akár olyan high-tech iparágakban is, mint a biotechnológia, nanotechnológia, üzleti szolgáltatásoknak a támogatását. Míg Magyarország tulajdonképpen ezt a modellt igyekszik konzerválni, ami egy iparpolitikai stratégia, viszont ennek következtében a félperifériás helyzet az nem fog változni, sem közép, sem hosszú távon.
Értékeljük akkor egyben ezt a 20 évet, ugye szintén Orbán Viktornak egy sokat hangoztatott mondása, hogy ez nem egy gazdasági szövetség, hanem egy politikai diktatúra, de ha lefejtjük erről a politikai maszlagot, akkor is ott maradunk annál a kérdésnél, amiről mindenképpen beszélnünk kell, hogy mennyiben alakult szerinted politikai szervezetté, gazdasági szervezetből az Európai Unió, mert abból, amit most beszélgettünk, az látszik, hogy 20 évvel ezelőtt gyakorlatilag sokkal inkább egy gazdasági szövetségbe és egy csomó lehetőség közé léptünk be. Ma azonban még laikusként és eurofilként is azt tudja mondani az ember, hogy vannak nagyon kézzelfogható politikai szegmensei az Európai Uniós tagságnak, ami lehet, hogy 20 évvel ezelőtt nem volt ennyire látható.
Óriási szerepe van ebben Magyarországnak. Hatalmas, és Lengyelországnak is, tehát hogy azoknak a tagállamoknak, amelyek az utóbbi időben a jogállamiság, demokratikus alapértékek és az unió közös alapértékeinek az alásásában kiemelkedőt teljesítettek. Ugye valóban ez egy alapvetően egy gazdasági integráció, ami közös politikai értékekre épül. Tehát arra senki nem gondolt a 2004-es csatlakozáskor, hogy az úgymond révbeért új keleti tagállamoknál, hogy a piacgazdaság kiépül, de hogy a demokratikus intézményrendszernek a leépülése ez bekövetkezhet. Hiszen maga az Unió egy érték alapú közösség, az a záloga annak, hogy ez nem következhet be. És éppen ezért nem volt az Európai Uniónak az ilyen alapérték sértések és jogállamisági problémák kapcsán szankcionálási jogköre, illetve senki nem gondolt arra, hogy erre szükség van. És ez az, amiben szerintem elég ironikus módon a keleti bővítés, és köztük ugye elsősorban a magyar és a lengyel példa, részben a román, részben a bolgár példa, egy jóval erősebb politikai közösséggé formálta az Európai Uniót. Hozzáteszem, hogy mondjuk az Orbán kormány szándékával ellentétben, tehát ez egy ilyen kontraproduktív eredmény, hiszen fokozatosan az utóbbi pár évben kiépültek, vagy létrejöttek azok a szankcionálási mechanizmusok, elég csak a kondicionalitási vagy jogállamisági kondicionalitásra gondolni, amelyek tényleg szankcionálnak, tehát tényleg fájnak, úgy mondom, vagy úgy lehet mondani, tényleg fájnak. Ugye az uniós forrásoknak a visszatartása, ami egy nagyon-nagyon jelentős a GDP-nek úgy évi átlag 3,5%-át kitevő külső fejlesztési forrás, na ezeknek a visszatartása, ez nagyon fájdalmasan érinti a magyar gazdaságot.
Ugye nagyon érdekes, amikor a kohéziós forrásokról beszélünk, hogy kinek fáj. Szintén a kötetben van egy nagyon érdekes számítás arról, hogy ugye ezek a források kihez kerültek. Tehát, hogy például 90%-a került vállalkozásokhoz, viszont ennek a 90%-nak majdnem a fele az állami vállalat. Tehát, hogy nyilván az államnak fáj, és nem mondjuk annak a KKV-nak.
Igen, tehát a közberuházásoknak egy nagyon jelentős részét uniós támogatásokból finanszírozták. Ugye volt olyan év, amikor ezeknek a 90%-a uniós pénzből valósult meg. Tehát egyrészt az infrastruktúra fejlesztést azt egyértelműen visszafogja a támogatásoknak a befagyasztása, de ez ugye nem csak azoknak a cégeknek fáj, amelyek mondjuk az építőiparban tevékenykednek, hanem azoknak a kis és középvállalkozásoknak is, amelyek nem jutnak így forráshoz, illetve juthatnak abban az esetben, hogyha a magyar állam a saját költségvetési forrásaiból finanszírozza ezeket a programokat, ami egyébként meg is történik, tehát utólag majd el lehet számolni Brüsszel fele ezeket a számlákat, de csak abban az esetben, hogyha felszabadítják ezeket a forrásokat. Ugye kiknek fáj? Ugye a kis és középvállalatok lényegében az uniós forrásokon kívül a Nemzeti Banknak a növekedési hitelprogramjára számíthattak, és még néhány állami forrásra, jóval kevésbé a banki hitelezésre, és ez nem csak Magyarországon, az egész térségben jellemző, hogy a bankok nem nagyon hiteleznek a vállalatoknak, vagyis az uniós források elapadása az egy komoly érvágás ezeknek a cégeknek. Úgy is, hogy mint ahogy a kötetben az egyik társ szerzőnk feltárja, úgy is, hogy nem sikerült termelési profilnak a fejlesztését elérni ezeknél a cégeknél, akik kedvezményezettek voltak. A profitjuk nőtt, az árbevételük kevésbé, de ez inkább egy rendszer szintű probléma, ami arra világít rá, hogy az uniós forrásoknak a felhasználása az nem hatékonyan történt. Akár a kedvezményezett kis és középvállalkozásokat nézzük, akár más területeket.
Igen, erre tehát azt mondják, hogy nagyon érdekes tanulság, hogy a visszanemtérítendő forrásokat sokan arra vették föl, hogy túléljenek.
Igen.
Ezzel szemben a hitelt, bármint hogy az unió által támogatott hiteleket már inkább azok a cégek, amelyek valamilyen fejlesztésre fordítják. Tehát, hogy ez is egy ilyen érdekes, de ez szerintem nem magyar specifikum.
Nem, ez nem magyar specifikum, és egyébként az Európai Bizottságnál is már hosszú évek óta zajlik egy vita és párbeszéd arról, hogy a visszanemtérítendő forrásokat, azokat egyre inkább ki kéne vezetni, mert hogy nem eredménycentrikusak, nem eléggé eredménycentrikusak, még egy hitelt, amit vissza kell fizetni, ahhoz ugye teljesíteni is kell. És az egész más logika, ami esetleg serkenteni a hatékonyabb felhasználását ezeknek a pénzeknek. Nem magyar sajátosság, ez valóban így van, ez a nem túl hatékony forrás felhasználás.
Végezetül beszéljünk arról, hogy 20 év távlatából mennyire tekinthető szerinted sikeresnek a keleti bővítés az Európai Unióban, és mik azok a tanulságok, amiket ebből lehetett levonni, és amelyek bonyolítják azt, hogy a jövőben újabb tagállamokkal bővüljön az unió?
Alapvetően sikeres a keleti bővítés, hogyha azt nézzük, hogy azok a posztszocialista országok, amelyek nem kerültek be az Európai Unióba, azok hol tartanak most, milyen politikai berendezkedésük van, gazdasági szempontból milyen fejlettség, tehát mennyire fejlettek, és akár a nyugat-balkáni tagjelölteket is említhetném, amelyeknek van azért valamiféle perspektívája az uniós tagságra, akkor azt mondhatjuk, hogy óriási a különbség, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy ebbe a klubba tartozhatunk, és végül is egy jelentős gazdasági fejlődés történt, és az életszínvonalban is emelkedés összehasonlítva azokkal, akik nem kerültek be a klubba. Ez egy nagyon fontos, és ezt érdemes hangsúlyozni, és ez tényleg egy pozitív hozadéka az uniós tagságnak, azon kívül, hogy a mobilitás is lényegesen, európai mobilitás lényegesen megnőtt, kitárult, tehát a társadalomnak egy jelentős része, aki képes volt külföldre tapasztalatokat szerezni, az másként látja a hazai viszonyokat is, tehát ebben nagyon
más
sok...
Más kérdés, hogy nem térnek vissza. Hát ez egy másik, igen. Az, hogyha vissza is jönnének.
Igen, ez egy másik beszélgetés témája lehet. Szóval ez az egyik, hogy gazdasági értelemben azt mondhatjuk, hogy sikertörténet, nyilván ahhoz olyan viszonyítási pontot kell venni, amelyik hasonló helyzetből induló ország, viszont nem uniós tagállam, és akkor ugye a többi posztszocialista országot lehet említeni. A másik nagyon érdekes tanulság az az, hogy az uniónak jóval nagyobb gazdasági hatása van a tagállamokra, mint politikai. Tehát egy jelentős politikai széttartás, divergencia ment végbe, különösen ugye a 2008-as válság után, és ennek az a tanulsága, hogy jóval nehezebb bekerülni most ebbe a klubba, sokkal inkább megszigorodtak a feltételek, és nem is az a koppenhágiai kritériumrendszer, ami nem változott, hanem ezeknek a számonkérése. Tehát lényegesen aprólékosabbak az Európai Bizottság a mostani tagjelöltekkel szemben, és lényegesen nagyobbak az elvárások, mint annak idején. És ennek lényegében a keleti bővítésnek a tanulságainak a levonása az oka. Ez már nem az az Európai Unió, mint amiben beléptünk, nem csak azért, mert ugye 11 országgal több van, illetve hát az Brexit miatt egy kevesebb, 10 pár országgal több van, mint akkor, hanem azért, mert a politikai közösség, ami ugye a másik alapja lenne az Európai Uniónak, azt pont a magyar és a lengyel példa az jóval szorosabbra fogta, mint amennyire egyébként erre számítani lehetett volna 2004-ben.
Gergő, Merci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.